Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön továbbra is az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, ami Urunknak igéjét, ahogyan írva található és szól hozzánk, Mózes első könyvének 6. részéből, az 5-től a 14. igeversig terjedő szakaszból, illetve a 7. rész első 2 verséből. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Ezt mondta Isten Noénak: elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vonj be kívül belül szurokkal. Akkor ezt mondta az Úr Noénak: menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból heted-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt, azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az Úr áldja meg az ő igéjének meghallását, ami szívünkbe fogadását, és adjon erőt ennek a megcselekvésére és megtartására. Jöjjetek, testvéreim, emelkedjünk fel az Úrhoz, ami lelkünkben, imádkozzunk. Szerető jó atyánk, édes Istenünk az Úr Krisztusban, hálaadással és lelki újongással jöttünk most a te templomodba. Jöttünk, hogy dicsérjünk téged, Istenünk, téged, aki minden napon velünk vagy, téged, aki olyannyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad érettünk, Istenünk. Ó, felséges jó atyánk, mi nagy a te neved, mi nagy, és mi kimondhatatlan a te felséged, Istenünk. Látjuk, Urunk, hogy mi mennyire kicsik vagyunk. Látjuk, hogy ehhez képest te mennyire nagy vagy, és amilyen nagy vagy te, Uram, olyan nagy a szereteted is mi hozzánk. Tudjuk és látjuk, Istenünk, hogy sokszor jogos a te ítéleted. Sokszor vétkezünk, Uram, és ezért megérdemeljük, hogy reánk sújtson a te atyai kezed. Úgy, ahogyan Noé idejében is voltak, akik ezt megérdemelték, voltak, akik ezt munkálták magukban, és Uram, te igazságos voltál. De igazságos voltál ugyanakkor, mert készítettél a megtérő lelkek számára menedéket. Ó, felséges jó atyánk, köszönjük, hogy menedéket készítesz nekünk. Köszönjük, hogy a mi bűneink ellenére te mégis lehajolsz hozzánk. Ó, Uram, köszönjük, hogy van bárkánk ebben a földi tengerben, ebben a káosz tengerben, amelyben hajózik a mi életünk. Köszönjük, hogy megbocsájtott bűneinket, és köszönjük, hogy Jézussal együtt lehetünk, Uram, ebben a bárkában. Ó, jó atyánk, kérünk, hogy szentelj meg bennünket igéddel. Engedd, hogy szóljon az ige, és ne szóljon hiába. Engedd, hogy az ige hirdetője átadhassa azt az üzenetet, amit te elkészítettél most a mi számunkra. Engedd, hogy táplálkozunk. Engedd, Uram, hogy feltöltekezzünk ezzel, amely bűnöket most letesszük te előtted. Legyen annak a helyére ez az ige. Töltse be azt az űrt, Uram, amelyet te előtted üresítettünk meg. Kérünk, Istenünk, nem a magunk érdeméért, hanem egyedül a mi megváltó Urunkért, hogy táplálj most és mindörökké. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét az iménti történet végéről olvasom. A Mózes első könyve 8. fejezetének a 21. és 22. verseiből. És oltárt épít Noé az Úrnak, és megérzi az Úr a kedves illatot, és ezt mondta szívében. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember szívének gondolatja gonosz ifjúságától fogva, és többé nem vesztem el mind az élő állatot, amint cselekedtem. Ennek utána, amíg föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nappal és éjszaka meg nem szűnnek. Amen. Háborút megjárt magyar katonák mesélték el a történetet, miszerint volt egy társuk, aki egy akna becsapódásakor olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy utána semmire nem emlékezett. Ez olyan komoly volt, hogy se a nevét, se semmilyen személyes dolgát nem tudta, beszélni is alig-alig tudott, és amikor összeszedték őket és fogságra kellett menni, akkor gyakorlatilag oda lökték őt a magyarok közé, mert úgy gondolták, hogy a szó vagy a mondat töredékek, amiket mond, azok leginkább erre a nyelvre emlékeztetnek. Aztán ez a kis csapat őrizte őt a fogságban, és próbálták körülvenni, és amikor hazafelé jöttek, és már a vonaton voltak, akkor mindenki csöndben, ki nem mondottan azon gondolkodott, hogy hova fogjuk tenni, mit kezdjünk vele. És aztán megbeszélték, és elhatározták, hogy Debrecenben kiteszik. Adtak egy kis motyót a kezébe, kis elemózsiát, amiük volt, és aztán azt mondták neki, hogy induljon el az állomástól a nagy templom felé, azon a széles utcán, és azt remélték, hogy hát, ha lesz egy módosabb gazdaember, vagy pedig egy gazdag kereskedő, aki meglátja, megszánja, és talán úgy gondolja, hogy magához veszi, dolgoztatja, és valami mellékhelyiségbe, nyári konyhába, vagy akár az istállóba ellakhat, meg gondoskodnak róla munka fejében. A történetet én eddig tudom, lehet, hogy később szerencsésebben alakult, de ha belegondolunk abba, hogy ez az ember túlélte a háborút, túlélte a fogságot és hazajött, és mégis rettenetes a sorsa, mert teljesen kiesett abból a közegből, abból az összefüggésből, amiben ő élt. Lehet, hogy otthon szerető feleség várta, lehet, hogy gyerekek várták, falu közösség várta, vagy egy gyülekezet várta, és nem érkezett meg. Azért meséltem el ezt a történetet, mert úgy gondolom és úgy érzem, hogy az emberiség hasonló helyzetben van. A bűneset úgy érte, mint egy hatalmas csattanás, egy óriási detonáció, és olyan mérhetetlen Isten amnéziába került, hogy nem emlékszik már azokra az összefüggésekre, amiket Isten neki adott a teremtéskor. Nem emlékszik arra, hogy kicsoda ő, hogy milyen méltósága volt. Nem emlékszik arra, hogy honnan, hová tart, mi is az ő célja, hogy minek is van a földön, és gyakorlatilag az emberiség ma csak tengődik. Torzképe, csak halvány árnyéka annak, aminek Isten szánta. De testvérek, az nem létezik, hogy Isten az embert ilyen életre szánta, mint amit látunk magunk körül. Nem létezik, hogy így képzelt el azt az embert, aki csodálatosan felruházott, akinek fantasztikusan kibélelte az otthonát. Ha csak a természetet nézzük, amelyiket már 7 milliárddal rongálunk, de még mindig megjelenik benne Isten nagyságos, felséges terve, az ő fantasztikus kreativitása, szép érzéke, esztétikája. Fantasztikus dolgokat adott nekünk, az a karosszéria, amivel ellátott bennünket, az a test, ahogyan működik. Fantasztikus dolgok vannak benne. És nem létezik, hogy mindezt azért csinálta, hogy így tengődjünk és nyomorogjunk. És ilyen eget érő bűnhalmazban hányódjunk emberiség méretekben. Készülés közben eszembe jutott Mikszáth Kálmán egyik regénye úgy kezdődik, hogy nagyon nyomorult az a nép, amelyiket lerabolta a tatár. És az is nagyon szerencsétlen nép, amelyiknek a nyakára ült a török. És az is borzasztó, akit a német fosztott ki. De a legnyomorultabb az a nép, amelyik egymást fosztogatja. Azt gondolom, nem kell ezt nagyon magyarázni, az áthallás világos. Egymást fosztogatjuk. Nem csak anyagi értelemben, hanem minden, hogy egymás lelkét tépjük, egymás életét rövidítjük meg, egymás jó hírét, tisztességét, derűjét, életkedvét lopjuk meg. És már lassan be is rendezkedtünk erre az általános lopásra. Kapcsolódva a múlt heti látogatáshoz, amit említettem a kereszteléskor, tanulja voltam, ahogyan a kis 8 éves unokaöcsémet összerakja a család. Reggel egy grundbirkózásos nagy csörtére készült, mentek a szomszéd városba, és nagyon aranyos volt, hogy ellátta a család minden tagja tanácsokkal, hogy a holmidat ne hagyd szét, a tornacipődet tedd be, a teádat idd meg, ne engedd, hogy kihűljön, az ellenfelet azt ne becsüld le, odafigyelj, milyen tartásba álljál, ne nagy képüsködj, és így tovább, és akkor volt egy külön stratégia arra is, hogy mikor vegy elő a telefont, már visszafelé, amikor a szomszéd faluba érnek, 8 kilométerre a lakóhelyétől, hogy el ne lopják. És erre berendezkedik már 8 évesen is egy gyerek. Vagy ugyanez a gyerek, szintén vele történt, vele kapcsolatos élményem, néztünk egy nagyon jó filmet. Komoly felnőtteknek való film volt, de ő ezt úgy végignézte, és másnap a reggelinél újságolt, hogy neki nagyon tetszett a férfi főszereplő. De nem úgy, magyarázta a gyerek. Testvérek, hol tartunk, amikor egy 8 éves kisfiúnak meg kell magyarázni, hogy de neki nem úgy tetszett a férfi főszereplő. Amikor valamit, ami tiszta, ami normális, ami természetes, azt meg kell magyarázni. Mert ha nem, akkor nyakig járunk a lucsokban, a mocsokban. Hol tartunk? Mit csináltunk az értékeinkből? Mit csináltunk a szexualitásból? A Kiskegyed írja, amelyik egyébként komoly mértékadó heti lap ilyen ügyekben, hogy muszáj váltani partnereket, mert egy pár 3 év alatt abszolút megunja egymást. És azt mondom, testvérek, hogy igaza van, ha test testtel találkozik, akkor kevesebb idő múlva is megunják egymást. Hova tettük azokat az ajándékokat, amiket Isten nekünk szánt? Tele lett a föld erőszakossággal, azt írja itt az ige. Ez erőszakosság jelenti itt a fizikai erőszakot, a házasság intézményén elkövetett erőszakot is jelenti, a jogtiprást is. És Isten látta, hogy mi történik az emberek között, és elszomorodott szívében, és megbánta, hogy ember teremtett, mert az ember szívének gondolata gonosz ifjúságától kezdve. Ezután jön az özönvíz története, ezt nem olvastuk el, mert nagyon hosszú lett volna. Elindul végül is az áradat, és amikor túl vannak rajta, akkor Noé a bárkában 8 tagú családjával megmenekülvén, áldozatot mutatva Istennek, és azon az alkalmon Isten szövetséget köt Noéval. A szivárvány ennek a jele, és Isten megígéri, hogy többet nem pusztítja el az egész teremtett világot az emberért. Most mindenkire rábízom azt, hogy a testvérek szerint miről szól a történet. Egy katasztrófa története-e, vagy egy katasztrófa túlélő hősnek, Noénak a története-e, vagy pedig Istenről szól. Én megmondom őszintén önhatalmulag, a harmadikat választottam, és Istenről szeretnék most néhány dolgot elmondani, amit elmond a Szentírás. Azt is oda bízom, hogy ki milyen portréját látja itt most Istennek. Hogy egy agresszív vagy egy irgalmas Isten képét látja-e. Én szeretnék először néhány vonását elmondani az ítélő Istennek, aztán pedig néhányat a kegyelmes Istennek. Mind a két kategóriában 4 soroltam föl. Az ítélő Istenről tehát mit mond az ige? Hát elsősorban azt, hogy Isten lát. Ezzel kezdődik a történet, hogy látta Isten. Ez indítja be az eseményeket, és látta Isten, hogy... Testvérek, ez az isteni látás több dolgot jelent. Elsősorban azt, hogy Istennek mindenről tudomása van. Ezt itt szoktuk is mondani, hogy Isten szeme mindent lát, kicsit elbagatelizált mondat ez már, de szerintem segítene olykor, hogyha ennek a tudatában élnénk. Mindenről tudomása van. A másik az, hogy Isten látása szerint minden dolog az, aminek ő látja. Ha Isten bűnt látott Noé nemzedékében, akkor arra lehet azt mondani, hogy ez civilizációs ártalom. Lehet azt máshogy magyarázni, de Isten azt bűnnek látta. És az utána következő események Isten látásával kompatibilisek. Ami ezután jön, az Isten látását igazolja. Testvérek, ez fontos megjegyeznünk, hogy magyarázhatjuk a dolgokat, de minden dolog az, aminek Isten látja. Minden dolog annyit ér, amire azt ő értékeli. Minden olyan, amilyennek azt ő mutatja. És azt is jelent Isten látása, hogy ő személyesen győződik meg, mintha személyesen odament volna. Személyesen gyűjt információt, nem bízza ezt másokra. ő maga személyesen értékel minden megmozdulást. Isten lát. A másik tulajdonsága, hogy Isten határt szab. Határokat szab. Van az a mondás, hogy a fák nem nőnek az égig. Megmondom őszintén, én szeretem ezt a mondást, főleg amikor látom is, hogy egy fa nem nőtt az égig. Nagyon becsülettel bevallom, hogy szokott bennem lenni némi öröm, hogy azért mégiscsak helyreállt a világ egyensúlya, vagy az a fajta világkép, az igazságos világról alkotott kép, amit az emberben a mesék indítottak el még gyerekkorunkban, hogy a jó megkapta a jutalmát, a gonosz megkapja a büntetését. Hát ez sajnos nem így van, de ha egyszer ezt látjuk, akkor az jól esik. Fák nem nőnek az égig. És igaz, hogy sokszor benne van a Bibliában az, hogy de te irgalmas vagy és kegyelmes, és nagy türelmű, késedelmes a haragra. De ez nem jelenti azt, hogy nincsenek az életünkben cezúrák, amikor meg kell állni, és Isten elszámol velünk. Van a Szentírásban egy példázat, így kezdődik, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot kezdett vetni az ő szolgáival. És elő kell jönni mindegyiknek. Tehát vannak cezúrák, és van, amikor Isten elszámol, és határokat szab. A fák nem nőnek az égig. Egy harmadik tulajdonsága az ítőli Istennek, hogy Isten gyötrődik. Olyan mélységesen beleláthatunk itt Istennek a szívébe, hogy neki ez rettenetesen fáj. Testvérek, felfogtuk ezt, hogy a mi bűneink, azok Isten szívének a rezdüléseit, a rezzenéseit okozzák, amitől ő összerezzen. Hogy a mi dolgaink azok átérnek a látható és a láthatatlan világ között, hogy neki az fájdalmat okoz. Isten gyötrődik. És Isten sírva büntet. Egy kollégám mesélte ezt el, hogy soha nem verte meg az édesapja, de egyszer alaposan gyerekkorában valami nagy disznóságot művelt. És azt mondta, hogy mikor az apukája elnáspágolta, utána látta, hogy letörölte a könnyeit. És teljesen megdöbbent ezen, és akkor megértette, hogy Isten is sírva büntet. Gyötrődött az ő szívében, és megbánta, hogy embert teremtett. Nagyon antropomorf, nagyon emberi Isten szokták mondani. Hát miféle Isten az, aki meghatódik, meg megbánja, amit eltervezett. De jó, hogy ez így van a Bibliában, testvérek, mert akkor azt hinnénk, hogy Isten egy hideg eszme, egy principium, egy elv, hogy ő a világész, a fátum, a végzet, aki kívülről nézi az egészet, nyomorúságunkat, és nem szám bennünket. Nem igaz. Istennek szíve van. Isten érez. És fájdalmat is érez. Nem örül a bűnös bűnén, és nem örül a bűnös büntetésén. Isten gyötrődik, és a negyedik, amit szeretnék még az ítélő Isten képéhez mondani, hogy Isten cselekszik. Eljön az idő, amikor nincs tovább. Az óra lejár, a percek leperegnek a homokórán, és az első esőcsepp leesik. És aztán még tovább, és 40 nap, és 40 éjjel nem áll el. És Isten cselekszik. És azok az erők, amikkel Isten határt szabott az elemeknek, amikkel helyükre parancsolta az óceánokat, azokat Isten visszavonja, és elkezd hatalmas erővel ömleni be a víz, és hatalmas erővel újra káosz keletkezik, mintha az egész teremtettség kezdene visszasüllyedni oda, ahonnan indult. Eljön a pillanat, amikor Isten cselekszik. És ez előképe, testvérek, annak az ítéletnek, amiről úgy szoktuk mondani a hitvallásban, hogy onnan lészen eljövendő ítélni élőket és holtakat. És hogyha arra az nagy ítéletre nézzünk előre, akkor sok tanulsága van ennek a történetnek, ami segít majd bennünket abban az ítéletben is. Nézzük a másik arcát Istennek, a kegyelmes Istenről, az irgalmasról mit mond el a történet. Hát először is azt, testvérek, hogy Isten disztingvál. Isten megkülönböztet. Nem ugyanúgy bánik az igaz Noéval, és nem ugyanúgy bánik azokkal, akiknek ez semmit nem jelentett, hogy Isten van, meg hogy bárka készül, meg hogy valakivel szemben felelősségünk van. Eszembe jutott az az Ábrahám féle imádság, amikor Ábrahám Szodomáért könyörög, és azt mondja, hogy Uram, hát te igazságos Isten vagy, és nem lehet, hogy te elveszítsd a gonoszszal együtt az igazat is. Testvérek, Isten disztingvál. És értékel. És Isten előtt érték a tiszta élet, érték a tiszta pénzkezelés, érték a tiszta házasság, a tiszta gondolatok, érték a törekvés, érték a bűnbánat, érték a szeretet, az alázat. Ő ezeket figyeli és látja. Ne gondoljuk, hogy azért, mert a világban ez semmit se ér, azért Istennél se ér semmit. Mi volt az a plusz, ami Noénak volt? Testvérek, a szövegből kiderül, hogy Noé nem volt tökéletes ember, hiszen azt olvassuk, hogy kegyelmet talált Istennél, vagyis kegyelemre szorult, mint mi mindnyájan. De az a fajta nyitottság, hogy ő Istennel járt. Az élete nyitott volt Isten felé. És az az engedelmesség, hogy elkezdte építeni a bárkát és elkészítette, az használhatóvá tette őt arra, hogy Isten rajta keresztül munkálkodjék, hogy Isten nevére ő dicsőséget hozzon, és Isten rajta keresztül az emberiséget átmentse. Ez óriási dolog volt. Testvérek, itt van a kisebbségeknek a lehetősége. Hogy lehet, hogy kevesebben vannak, de ez a minőségi kisebbség Isten kezében olyan kovász lehet, olyan eszköz lehet, amiben az életet menti át gyakorlatilag a Földön. Isten disztingvál, Isten meleléket készít. Testvérek, nem az ítélettel kezdődik a történet, hanem azzal, hogy amikor Isten látja, hogy milyen a helyzet, akkor átfogó tervet készít arra, hogy hogyan lehessen kimenekülni a közelgő ítéletből. Elkészíti a menekülési tervet. Isten bárkát készített, menedéket készít. Annyira meghatotta a szívemet, amikor olvastam az eredeti szövegben, hogy ez a bárka szó, ez úgy van héberül, hogy tébá. És ez a tébá szó egyetlen egyszer fordul elő még az Ószövetségben. Így hívják azt a kosárkát, azt a kiszurkozott kosárkát, amibe Mózest belerakta az édesanyja. A kis Mózest a biztos veszedelem elől mentette ebbe a kicsi bárkába az édesanyja. Noénak ez volt a tébá. És nekünk pedig Jézus Krisztus és az ő anyaszentegyház azon megtartó közösség és megtartó bárka, ami átment bennünket azon a következő ítéletem. Menedéket készít tehát. A harmadik, hogy Isten gondoskodik a maradékról. És már egy kicsit előre is szaladtam, de Isten gondoskodik, hogy legyen mindig az ő népének egy kis magva. Hogy legyenek valakik, akiket meg lehet áldani, hogy legyenek engedelmesek. Hogy mindig legyen egy magnyi gyülekezet. Hívő nép, a minőségi kisebbség. És testvérek, mindig ezen a kevés számú népen gördül tovább az élet, és gördül tovább a történelem, és az üdv történet is. Most, amíg ott imádkoztunk az Isten tisztelet elején, eszembe jutott a Filippi levélből ez az ige, amivel bátorítja Pál apostol a hívő filippi belieket, hogy ti legyetek fedhetetlenek és tiszták Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között fényletek, mint a csillagok. Testvérek, ne mondjátok, hogy ma nem lehet. Ne mondjuk, hogy ma nem lehet. Régen könnyebb volt, persze, hívőnek lenni. Noé idejében se volt könnyebb. De mindig van maradék. Az elvetemedett nemzetség közepette, akik fénylenek, mint a csillagok. Van-e bennetek vágy ezek közé tartozni? És végül Isten szövetséget köt. Amikor Isten és ember szövetséget köt, az ugye gondoljuk, hogy nem egyenrangú partnerek szövetsége, abban mindig Isten vállalja a többet, mindig ő a kezdeményező, mindig ő az, aki szolidaritást vállal az emberrel. És gondoljatok bele, hogy ez a szövetség, amit Noéval köt, az gyakorlatilag arról szól, hogy Isten korlátozza önmagát. Törvénybe iktatja a türelmet. Saját maga számára. Mintha leírná, hogy, és le is írja, hogy innentől kezdve nem teszem. Noha az ember szívének a gondolata gonosz ifjúságától kezdve, a történet végén is ezt mondja rólunk az Isten. De kőbe vési, maga számára kötelezőnek tartja, hogy türelmes leszek. De türelmes leszek. És megkímélem a teremtettséget, és évszakok változnak, és tél és nyár változik, és éjszaka is nappal változik. Gondoltatok-e erre? Olyan nagyon hozzászokunk ehhez, hogy nappal, éjszaka, csörög a vekken, megyünk. De hogy ez egy nagy-nagy isteni ígéretnek és türelemnek a jele, hogy minden reggel megújul az ő irgalmassága és kegyelme rajtunk. És oda helyez Isten a szivárványt az égre, ennek a kapcsolatnak a szép jeleként, hogy összeér ég és föld. Minden földrészen élő népeknek van ilyen eposzuk, mítoszuk, történetük. Az emberiség kollektív emlékezete megőrzött egy ilyen hatalmas özönvizes katasztrófát. A legkézzelfoghatóbb, a legrészletesebb a mezopotámiai Gilgames eposz. És annak a vége azzal végződik, hogy a főszereplő az Istenné változik, illetve az Istenek fölveszik maguk közé. És ha összehasonlítjuk a Gilgames eposzta a mi történetünkkel, akkor azt látjuk, hogy minden eltérésben üzenet van, és minden eltérésben evangélium van. Nálunk nem az történik, hogy Noé Istenné válik, hogy az ember Istenné lesz, hanem hogy Isten lejön. Hogy Isten lejön. És itt közösséget vállal velünk, ahol nappal és éjszaka van, és tél és nyár, és hideg és meleg, és sok minden. Isten lát, Isten hatát szab, Isten gyötrődik, Isten cselekszik. Ez a ítélő Istenről. Isten disztingvál, menedéket készít, gondoskodik maradékról, és szövetséget köt. Ezt tanultuk az irgalmas Istenről. Mindenki döntse el, hogy egy agresszív, vagy egy kegyelmes Isten képét látjuk-e. Befejezésül még talán annyit, hogy észrevették a testvérek, hogy egy nagy ív van az egész történetben, egy döntéssel kezdődik. Azt mondja Isten, hogy elpusztítom, mert gonosz. És egy döntéssel végződik. Nem pusztítom el többé. Noha gonosz. Isten megváltoztatta a koncepciót. Mi változott meg a történet végére? Megváltozott az ember? Testvérek, Isten változott meg a történet végére. Hát ennyire nem következetes? Testvérek, ez a mi szerencsénk, hogy Isten ennyire nem következetes, hanem ennyire hagyja magát befolyásolni tőlünk. Figyeli az életünket, meg az imádságunkat, alig várja, hogy befolyásoljuk őt. Mindent megragad, ami pozitíve befolyásolná őt. Mindent összegyűjt, ami javunkra szolgál. Annyira félt bennünket. Testvérek, semmi értelme nem lenne egy olyan Istenhez imádkozni, akit nem lehet befolyásolni, nem? Mert így lesz, így lesz. És nem tárgyal. Tartsuk ezt most ennek az igének, nagy evangéliumának, hogy az Isten befolyásolható. Hogy várja, hogy befolyásoljuk, várja a mi könyörgésünket, várja, hogy mit lépünk, hogy Isten nem egy ilyen gonosz végzet, hanem ő reagál. Reagál. Arra, amit mi lépünk, amit teszünk, amit nem teszünk. Hát ez a vége. Egy másik döntés. Két igét még az Ószövetségből. Jeremiás könyvében mondja azt Isten, hogy ha kimondom egy nép ellen, hogy elpusztítom és elvesztem, de ha látom, hogy megtérnek, akkor nem teszem. Jónás könyvében is ezt látjuk, Isten elhatározza, hogy Ninivét megbünteti. És az a történet vége, hogy látta Isten az ő megváltozott cselekedeteiket, és nem hajt el végre rajtuk. Legyen áldott Isten ezért a szenzibilis szívéért, ezért a mozdítható, befolyásolható atyai szívért, amelyik minket figyel és félt, és azt várja, hogy megtarthasson. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük, amikor a szíved a szívünkhöz ér. Köszönjük neked, hogy látod azt, hogy mi hozzád el nem juthatunk, és köszönjük, hogy annyi alkalommal lehajtod az eget és leszállsz. Köszönjük, hogy olykor drága igékben, máskor meg a másik arcában, imádságában, olykor az eseményekben, de köszönjük, hogy folyamatosan velünk vagy elfoglalva. A mi sorsunkat szemléled, mentegeted. Köszönjük, hogy ezer dolgot megteszel azért, hogy minket megments, és fiainkat is utánunk. És köszönjük, hogy nem öröm neked ítélni, de hálás a szívünk a te ítéleteidért is, amiket végrehajtottál az életünkben. Mert azt is azért csinálod, hogy el ne sodortassunk ezzel a gonosz világgal együtt. Köszönjük neked Jézus Krisztust, a mi biztos bárkánkat. Imádkozunk, édesatyánk, most a mi népünkért, gyülekezetünkért, családtagjainkért, és valóban az egész emberiségért, és azért az embervilágért, teremtett világért, amelyikkel össze van kötve a sorsunk, és amiért felelősek vagyunk. Köszönjük, hogy áldó, szerető kezed még mindig megtartotta ezt nekünk. Áld meg a mai napunkat, édesatyánk, és szenteld meg azt, hogy legyen az hasznunkra, pihenésünkre. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet minden időben. Amen.